veszekedés eredménye? Valami vidéki, nyomasztóan drámai dolog történhetett itt, gondolom. Egy pirosra festett padot félig elöntött a víz. Egy macska felülről ráugrott a ház ajtaja felett lévő lámpára, és most nem tudja, hogy merre tovább. A talaj túl mélyen van, enyhén leng a lámpával a szélben. A legutóbbi vihar állt az újságban. A Feldbergben 160 km per órás orkánszerű sebességet ért el, és a Schwab-Alb hegyei között is meghaladta a 130-at. Most sokkal enyhébb. Borús az ég, késő őszi idő, nedvesség mindenhol, csepegés, alacsony felhők, vízben ázó füvek. Disznókat láttam az almafák alatt, fű ott már nem volt, csak sár és az óriási kocák óvatosan kiemelték az egyik lábukat a cuppogó posványból, aztán újra letették, és újra a hasukig belesüppettek a sárba. A réten csordogáló csermelyekből iszom, Biederbachban, jobbra, tehát nyugat felé, aztán valahogy meg át a hegyeken, 13 óra 30 perc. Amikor útbaigazítást kérek, azt mondja nekem egy férfi, egy jókedvű parasztember, hogy jöjjek vele a traktorán. Ő egy darabon felfelé megy. Én megyek tovább fel a ködös erdőben, egészen a Hünderzédel csúcsáig. Onnan állítólag egészen körbe lehet nézni, de most csak a felhők szimpadias gomolygása látható.
Igen, olyan, mint hogyha ott lennénk vele együtt, mert tényleg értesülünk a testi fájdalomról, a különböző testrészei ugyan viselkednek, a hangulatáról, hogy ilyen hangulatban van éppen, időjárásról, jeleneteket rögzít, amit lát útközben, és hát megjelenek ilyen látomások is. A jegyzetek egy része jelen időben van, más része úgy a múlt időben. Tehát nem igazán lehet tudni, hogy most akkor ő ezt menet közben megállva jegyzetelt, vagy a nap végén. Egy kicsit olyan furcsa az egész, de azt az illúziót kelti tényleg, hogy ott vagyunk vele menet közben.
Van egy jelenet, ami nagyon, engem nagyon megkapott, az alma a fán. Nagyon sokszor szomjazik. Állandóan ki van száradva a szája, és mint egy ilyen tapló. Úgy érzi, hogy szomjan hal. És ahogy megy egy fán, leveleket nem, csak almákat lát. Levesz egy almát, beleharap, savanyú, legalább oltja a szomjam. Jó, ez rendben lesz. A csutkát pedig odadobja a tágak közé, amitől megindulnak ezek az almák, és hatalmas robajjal zuhannak a földre. De még mindig marad a fán, úgyhogy megrázza a fát, és addig rázza, amíg minden alma le nem hullik a földre. És akkor valami olyan mérhetetlen magány és csend veszi körül, csak tapintható ez a magány és ez a csend.
Több helyen is fordul ez, hogy nagy magányosságot érez. Nem tudom, mitől lehet ez. Nyilván tehát így a modern ember elszokott attól, hogy hosszabb utat tegyen meg gyalog egyedül. Nyilván akkor egy idő után egy ilyen furcsa érzést kelt, hogy nagyon rendkívüli dolog, és hogy egyedül van, magára van hagyatva. Kicsit ilyen aszkézisnek is lehet nevezni. Mert hogy mi nem visz magával mondjuk több vizet, vagy ennivalót, vagy...
Egy új cipőbe indul el. Betör házakba, üres házakba.
Tehát, mint hogyha szándékosan egy kicsit nehezíteni is akarná a saját dolgát, de hát nyilván ez meg a fogadalomnak a része, vagy ennek az őrültségnek a része, hogy ne legyen könnyű, mert akkor hát, ha nem teljesül az, amit ezzel az egészen szeretne.
Nagyon rövid, 100 oldalas úti beszámoló.
Igazából ez egy ilyen szociográfiaként is működik. Már hát azért elég sok részletet megtudunk a 70-es évek közepének Németországáról, Franciaországáról, apró jelenetek, apró leírások, épületek, katály, emberek. Tehát szerintem így fotográfiaként is működik. Ennyiben is érdekes lehet. És nagyon szépen ír. Szerintem akár regényírónak is elmehetett volna. Említettem ezt a másik könyvét. Van neki 10 verse, megjelent egy folyóiratban. Van egy memoárja. Akár író is lehetett volna. De lehet, hogy jó, hogy jelenből ír.
Nagyon képileg beszél a tájról, meg a benne kavargó gondolatokról. Képekben beszél róla.
Igen, nyilván jó megfigyelő képessége van, és jó fantáziája van. És tudja, hogy mit kell megfigyelni.
Szíj Ferenc fordítóval beszélgettünk Werner Herzog Jégben gyalogolni című útinaplójáról, ami a 21. század kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy honnan, hová gyalogolt Herzog, és miért. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A Tipotex kiadónál jelent meg Cecil Enger Egy perc csend című regénye. A könyv szerkesztőjével, Laik Eszterrel beszélgetünk. Özte a beszélő. Az ő fejében vagyunk. Ő vezet bennünket az érzelmei, a gondolatai, a kérdései között. Egy nap a Varsói utcán eszméletét veszti, és ezzel ketté törik az élete.
Szó szerint ketté törik ezt a élete ezzel a rosszul léttel, mert kiderül, hogy sztrókot kap. Ennek következtében elveszíti a beszédképességét. Pontosabban, mint a történet során aztán később kiderül, egy nagyon sajátos helyzet áll elő nála. Ezt a Kuiper ugyanis egy Varsóban élő norvég nő, a férje brit diplomata. Tehát ötten a két nyelve van, a norvég és az angol. A norvég az anyanyelve, de a férje Thomas révén, ő már évtizedek óta csak angolul beszél. Ő már egy idősebb nő, 73 éves, és ilyen régen volt, hogy neki a norvégot rendszeresen használnia kellett. Viszont az a sajátos helyzet áll elő a sztrókja következtében, hogy angol nyelvet, amit használ, azt elveszíti, addig a norvég, a rég nem használt nyelve, az gyakorlatilag előkúszik az agyában, és norvégul meg tud nyilvánulni. Hogy áthidalják a férjével a kommunikációs nehézségeket, fiatal hölgyet felfogadnak maguk mellé, aféle társalkodó nőként és segítőként, meg persze azért is, hogy legyen társasága Ösztának, aki az állapota következtében erősen a négy fal közé szorul, és onnantól kezdve ez a fiatal hölgy, Anna, a mindennapjaik részévé válik. Mondjuk úgy, hogy ez a regénynek a jelene, az a rétege, ami napjainkban játszódik. Egész pontosan a COVID-járvány idején. Aztán egyszer csak előkerül egy másik réteg, ami viszont egyfajta utazás Öszt a múltjában.
Én még szeretnék egy kicsit az afáziánál, az a betegségének a neve. Én megnéztem, és ez egy görög eredetű szó, és szó szerint azt jelenti, hogy beszédtelenség, ami nagyon szépen leírja ezt az állapotot. Artikulátlan hangok jönnek ki a száján, hogyha angolul próbál beszélni. Az ő gondolataiba kerülünk, és abban azok kutkároznak, gondolat spirálként vannak jelen, hogy ki voltam én a betegségem előtt. Hogyan válhatok újra azzá, aki voltam? Akarok-e olyan lenni, mint amilyen voltam? A másik pedig, hogy arra gondol, hogy talán a férje most otthon tépdesi a ruháját, és kétségbe esetten száguldozik a lakásba, és meg van riadva. Ehhez képest a valóság az, hogy nagyon higgadt, és abszolút nincsen tépet ruha, hanem az eleganciája és a hidegség érződik a kórházba látogatáskor. Azon spekulál, hogy próbálja lemérni, hogy mennyire szeretik őt az aggódásból. És nincsenek jó benyomásai.
Ösztának ez a betegség azért mérföldkő az életében, mert valójában szembenézésre kényszeríti több olyan helyzettel, kérdéssel, amit ő mind a jelenéből, mind a múltjából elhessegetett, vagy egyenesen eltolt magától. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben viszont, amibe került, nem háríthatja ezeket tovább. Mint egy terápiaként ő elkezdi legépelni az emlékeit, a laptopjába gépelni, norvégul, és így hívja elő tulajdonképpen a szavakkal együtt az emlékeket. És ezt nagyon szépen ábrázolja az írónő, hogy hogyan kapcsolódik a nyelv ahhoz, akik vagyunk, hogy mennyire összefonódik ez a kettő, hogyan kapcsolódnak a szavak az eseményekhez, a személyekhez, a múlt pillanataihoz, és ahogy Öszt a hívja elő, szinte húzza elő az elméjéből a norvég szavakat, úgy jönnek velük együtt azok az események, amelyeket ő felidéz, és egészen a gyerekkoráig visszamegy.
Az volt a benyomásom, hogy hát ugye szeretett hiányos gyerekkor, és utána pedig egy eléggé hűvös párkapcsolat van az életében, és két fontos momentumot emel ki. Az egyik a középiskolai élménye, az irodalomtanárnő, a másik pedig az Anával lévő kapcsolata. mind a kettőt úgy éreztem olvasás közben, hogy egy birtokló szeretet, kizárólagosság, a birtoklás az, ami őt ehhez a két emberhez köti. És amikor ezt elveszíti, vagy elveszíteni véli, akkor ennek türelmetlenség, egyfajta ilyen kegyetlenkedés a reakciója. Mi erről a véleményem? Jól látom, vagy jól gondoltam én ezt?
Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó meglátás, hiszen a főhősnünk az kisgyerekkorában is, és felnőtt korában is mindig valamiféle hiányállapotot próbál orvosolni ezekkel a kapcsolatokkal, és a élete két legmeghatározóbb kapcsolata, ez a bizonyos irodalomtanárnő gyerekkorából, illetve a férje, az valamiféle menekvés lenne számára abból a mellőzöttségből, vagy lelki elhanyagoltságból, amiben ő él.
Sok novella. A könyv a laptop mellett fekszik az íróasztalon, a sötét kartonborítót vibráló négyzethálló szabdalja fel. Egy erősen megkopott 1951-es kiadás. A gerincét többször megragasztották. Ranveig Folkstad adta először a kezembe ezt a könyvet. Tényleg, Ranveig Folkstadról fogok írni. Néhány hét eltelt azóta, hogy leírtam a nevét. Amikor Frojáról meséltem, azóta folyton ő jár a fejemben. Küzdök ellene, ugyanakkor szeretném érthetővé tenni, úgymond visszahozni őt. Milyen szavakat használjak vele kapcsolatban? Mondhatom, hogy ő nyitotta meg az elmémet az olvasás előtt, vagy a nyelv előtt? Nem, ez sokkal bonyolultabb ennél. Nem találok eléggé kifejező fogalmakat, vagy érzéseket, amelyekbe belekapaszkodhatnék, amelyek bármit visszaadhatnának abból, ami bennem zajlott. Mert nem igazán tudom, hogy ki voltam akkoriban. Ő minden esetre az irodalom tanárom volt, az irodalom tanárunk 2,5 éven keresztül. 8 évvel volt idősebb nálunk. Azt akarta, hogy Folkstadnak, vagy tanárnőnek szólítsuk, ne kisasszonynak. A ruhatára megfakult kardigánokból és bőnadrágokból állt. A cipője már jóval elegánsabbnak tűnt, de viseltes volt. Olyan ruhadarabok voltak, amelyek talán egy korábbi jó módú életről tanúskodtak. Félhosszú barna haját kiengedve viselte, szép vonású arca nyitott és várakozásteli kifejezéssel fordult a világ felé. Az Asker gimnáziumban megtartott legelső óránkon egy augusztusi napon azt mondta, valamennyi könyv eleje ugyanolyan fontos, mint maga a cselekmény. Egy könyv pedig olyan, mint egy tanév. Azzal kivitt bennünket az osztályteremből, a vöröses-barna téglaépület mögé, és azt mondta, hogy üljünk le a fűbe. Az osztályunkba csak lányok jártak. Az egyetlen ember, akit valamennyire ismertem korábbról, Líze volt, akihez gyerekkorunkban néha átmentünk iskola után. Líze, aki divatja múlt ruhákat viselt, és kerek gyerekes arca volt, mellém telepedett. Ám az én figyelmem ekkora már a fiatal tanárnőre összpontosult, aki Thomas Mann Halál Velencében című novellájáról beszélt, amely az olvasmánylistán szereplő művek egyike volt, a középkorú zeneszerzőről, Aschenbachról, aki 1900 körül egy felső osztálybeli szállodába érkezik Velencébe. Véletlenül a tudomására jut, hogy a városban felütötte a fejét a kolera. A hatóságok azonban titokban tartják, nehogy elveszítsék a turistákat. De Aschenbach egyébként sem tudja elhagyni a várost, mert reménytelenül beleszeret egy fiatal fiú szépségébe és fiatalságába.
Az az érdekes, hogy a regény központi története voltaképpen az ezzel a tanárnővel való kapcsolata gyerekként, és annak az eseménynek az elmesélése, beszélése, amiből az ő meglehetősen szoros tanár-diák viszonyuk kibontakozott.
Kiszorul ebből a kapcsolatból, tehát ez a kommunikációs hiány, hogy ők tolmácsolnia kell Ösztay és a férje között, mint egy közéjük áll, és közvetítőként van jelen ebben a kapcsolatban, ezáltal kiszorul ebből a szituációból, mint hogy kiszorul a társadalomból is, nem érti a menekült válságnak az egész súlyát, csak úgy érzékeli, hogy úgy van körülötte valami.
Igen, mindeközben küzd azzal, hogy azt is detektálja, hogy ez valahol idézőjelben igazságtalan a részéről, saját morális pozícióját is nagyon jól értékeli, de eközben szenved a saját fejébe való bezártságtól. Küzd benne a szenvedés, és küzd benne az a fajta józan ész, ami azt súgja, hogy rosszul kezeli a kapcsolatait, egyfajta sértettség árad belőle a történtek miatt, mindent és mindenkit elutasít, az éppen zajló menekült válságnak az áldozatait is, az őket segítő fiatal Anna tetteit is. Mindezek irritálók számára, hiszen minden, ami a külvilágra irányul, az idegen lett számára, mert saját magába bezárkózva él. Nagyon érdekes ez a belső küzdelme Ösztaynak, hogy egyfelől tisztában van azzal, hogy ahogyan viselkedik, ahogyan éli a mindennapjait, az a környezete számára kimerítő, megterhelő, gyakran bántó, de túlsakodik azzal, hogy úgy érzi, joga van ehhez, hiszen olyan csapás érte, ami keveseket.
Tudjuk, hogy a kommunikációnak a 80%-a nem a szavak által megy át. Amikor kommunikálunk, akkor a szavak ennek csak 20%-át adják. A szituáció, a gesztusok, a hanghordozás, a hangszín, a tekintet, ezek mind-mind nagyobb számban vannak jelen a kommunikáció egészében. Mégis annak vagyunk tanúja, ugye ez a könyv maga, az a tanúságtétel, ahogy ő mit gondol erről a világról, és hogy mit ír le a múltjáról.
Ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy ő rögzíti a világhoz való viszonyát. Érdekes jelenet, amikor együtt megy például Annával ki az utcára, és ez eleve nagy esemény ezt a számára, hogy először mozdul ki. Együtt elmennek egy egyetemi előadásra, és összetalálkoznak azzal a professzorral, aki ezeket az előadásokat tartja. A professzor gyakorlatilag észre sem veszi a fiatal üdelány mellett Ösztayt, aki elhívta már nem egyszer erre az előadás sorozatra Annát. Az utcán is azzal kell szembesülnie, hogy egyre inkább észrevétlen marad a koránál fogva, és az állapotánál fogva is, hiszen ő ott próbált volna hozzászólni a beszélgetéshez, de nem tudott, nem jött ki hang a torkán, a száján, ugye ez az aptáziának az egyik legjellemzőbb tünete. Azokkal a félelmekkel is minduntalan szembe kell néznie, vagy meg kell próbálnia legyőznie, hogy nem lesz soha többet alkalmas a normális emberi kommunikációra, ezért valami kisebb rendű és értéktelen lényként tekintenek majd rá, akit észre sem vesznek. Holott tulajdonképpen egész életében ezért küzdött, hogy őt vegyék észre.
Az utolsó jelenet jól példázza ezt a bezártságot, ezt a különállását a világban. Két téglalapba fekszenek egymás mellett az ablak alatt, ahogy besüt a nap, a férje és ő, és nézik egymást, de nem szólnak egymáshoz.
Mondhatjuk, hogy ez egy festői jelenet, amihez Cecily Engernek különös érzéke van, hogy ilyen rendkívül erős és sűrített képekben ábrázolja a valóságot, és annak olyan mély rétegeit, amik nem tapinthatók, nem fogalmazhatók meg szavakkal. Ez egyszerre szimbolizálja az ő elszigeteltségüket, ugyanakkor azt a fajta összetartozás és közös teret, amiben ez a két ember időskorára eljutva leélte az életét. És egyszerre sugall a napsütéssel valamiféle reményt, valami földön túli derült, azt kell, hogy mondjam, és talán itt a földön túli jelző az értelmet is nyert a regény végével, és Thomasnak egy nagyon szép gesztusával, amivel tulajdonképpen helyre zökken az ő kapcsolatuk.
Laik Eszter szerkesztővel beszélgettünk Cecily Enger Egy perc csend című regényéről. A kötet a Tipotex kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra várom a válaszát, hogy mi az apázia. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott fel Szemeldéneket. A zenét Cserháti Ákos választotta. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorvezető.